18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 20. alkalommal hirdeti meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus 2. hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. Környezeti hatásvizsgálati eljárás indult a Miskolc 3-as mészkőbánya újranyitása kapcsán a Helyi Csabai Cement és Mészipari ZRT kérelmére. A Borsodabói-Zemplén vármegyei kormányhivatal előtt folyamatban lévő ügy teljes dokumentációja már szabadon megtekinthető a hatóság hivatalos honlapján. A Környezetvédelmi Hatóság július 28-án kedden reggel 8-tól este 8-ig közmeghallgatást tart az érintettek személyes megjelenése nélkül. A lakossági egyeztetés során az igazoltan érintett nyilvánosságnak lehetősége van kérdéseket feltenni, valamint kifejteni a véleményüket az újranyitásról, az észrevételeket a megadott időintervallumban írásban, ügyfélkapun vagy hivatalos e-mail címen keresztül lehet benyújtani. Országos központi program keretében földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek Miskolcon a tervezett július 8-ai és 9-ei napokon napnyugta után. Kedvezőtlen időjárás esetén a szakemberek ezt július 9-én és 10-én tartják. A kijuttatott delta szekthez hasonló készítmények melegvérű állatokra és emberre nem veszélyesek, a hatóanyaguk pedig néhány óra alatt lebomlik. A lakosságnak a kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat zárva tartani, a kerti játékokat és ruhákat pedig letakarni. A hatóságok emellett kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy a ház körüli esővízgyűjtők rendszeres ürítésével maguk is akadályozzák meg a lárvák fejlődését. 5. alkalommal rendezik meg augusztus 8-án a Nemzetközi Cigánydal napját, amelynek idei fővárosa Budapest lesz. A hét ország 11 helyszínét összekötő ingyenes koncertsorozat célja a cigányzene sokszínűségének és gazdag kultúrájának ünneplése. Rostás Mihály fesztiváligazgató elmondta, hogy a csökkenő támogatások ellenére csaknem 30 hazai és külföldi előadó lép színpadra. A központi helyszín a Magyar Zeneháza lesz, ahol Batta András igazgató szerint a jövőben egy nagy nemzetközi roma fesztivált is terveznek. Igazi fesztiválvárossá alakult Tiszafüred július 9-e és 11-e között, ahol a Tiszató Fest és az ingyenes tiszafüredi halasnapok programjaival várják a látogatókat. A rendezvény sorozat alatt koncertek, családi kerékpáros felvonulás, néptánc, kézműves vásár, halászléfőző verseny és gyermekprogramok szórakoztatják a közönséget a Morotva kerékpáros pihenőparkban és a Halastéren. Szombaton a legkisebbeket horgászverseny és Hungarikum játéktér várja, míg a helyi művészeti csoportok és fúvós zenekarok mellett bemutatkoznak a tiszafüredi mazsorettek is. A háromnapos esemény egyik leglátványosabb programeleme a szombatesti Füredfény lampionos csónak felvonulás lesz, amely az Albatrosz kikötőből indulva érinti a helyi szabad strandot. Mancsra emlékezett Magyar Péter miniszterelnök törökországi útjának egyik állomásán, az egykori pusztító földrengés helyszínén, Izmitben. A kormányfő úton Ankara felé megállt a városban, ahol megcsodálta a hős miskolci mentőkutya tiszteletére állított emlékművet és szobrot. Felidézte, hogy az 1999-es katasztrófa után 82 órával a Spider mentőcsapat négy lábúja élve talált meg a romok alatt egy 3 éves kislányt. Az egykori túlélő azóta már 30 éves édesanyja lett, Mancs áldozatos és bátor szolgálatát pedig azóta Törökországban is büszkén őrzik. Magyar Péter a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a legendás Ebb hősiessége máig összeköti a két nemzetet.
az időjárásról.
Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
napot kívánok, köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztőriporter vagyok. Magazinműsorunkban a Miskolci Galériába látogatunk, ahol a 18. élő népművészet országos kiállítása nyílt meg, amely az észak-magyarországi régió és felvidék alkotóinak munkáit mutatja be. Az eseményen észak-magyarországi, felvidéki, kárpátaljai alkotók egyaránt részt vettek, gyönyörű munkákat láthatunk. A tárlatot Bot Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója nyitotta meg.
A Hagyományok Háza ezt az országos tárlatot kíséri figyelemmel, hát itt Észak-Magyarország és felvidék jelent meg nagyon szép számban, nagyon szép művekkel, és hát itt látjuk azt, hogy tulajdonképpen a határ az csak a térképeken létezik, mert mi együtt vagyunk tájegységileg is.
Ez így van, és hát azt gondolom, a népművészet pontosan az érdekességet mutatja be számunkra, hogy egyrésztről lokálisan nagyon gazdag, eltérő, különböző hagyományok vannak, de mégis, hogyha az kutatás szempontjából nézzük, és az egész Kárpát-medencét egyben nézzük, akkor azt látjuk, hogy valójában a terület az nagyon-nagyon sok szempontból összefügg. És szerintem ez az egész ilyen furcsa ellentmondás, hogy azt mondjuk, hogy területileg, akár lokális egy-egy közösségnél, hogyha nézzük a népművészeti alkotásokat, felfedezhetjük az egyediséget, de mégis egyébként a Kárpát-medence területén ezek az összefüggések megvannak. Ez ellentmondásnak tűnik, de azt gondolom, a népművészetnek a legszebb része.
Tulajdonképpen a népművészet az, ami a hagyományok és az identitás őrzésében nagyon fontos. Hogy jelenik meg ez a Hagyományok Háza működésében?
Nos, a Hagyományok Háza működésében azt kell látni, hogy képzeljük csak el, hogy egy olyan intézményről beszélünk, egyrészt a kiemelt kulturális intézményként közel 250 ember dolgozik, tehát egy hatalmas rendszerről beszélünk, van egy hatalmas művészeti része, például itt van nálunk dolgozik a Magyar Állami Népi Együttes. Nagyon sokan ismerhetik különböző nagyobb előadásaikon keresztül, hatalmas képzés rendszereket viszünk, tehát a képzéseknél népi kézművesség, népzene, néptánc, élőszavas népmesemondás. Ezen kívül viszünk egy nagy minősítő rendszert, amiket itt látnak azokat a tárgyakat, azt általában az a fajta zsűri rendszer, szempontrendszer szerint működtetjük, amit a Hagyományok Háza dolgoz ki, időről időre megújít, az ott lévő szakembereken keresztül válogatjuk ki a tárgyakat, tehát ezt a rendszert is viszi, és ezen kívül egy nagyon nagy kutatást is, kutatóközpontként is működik, például a népművészeti jelentés, ami online mindenki számára elérhető a Hagyományok Háza honlapján, ahol a népi kézművességről közel 500 oldalas kötetet jelentettünk meg, ahol mutatjuk az egész területet, a kihívásait, a problémáit, az eredményeit, mindent ilyen értelemben láthatunk benne.
Lehet még gyűjteni?
A gyűjtések ugye attól függ, hogy honnan nézzük. Tehát egyrésztről, hogyha a klasszikus néprajzos elveket nézzünk, akkor alapvetően azt mondhatjuk, hogy azok a fajta paraszti közösségek, akik ilyen értelemben a hagyományt egymásnak családon belül, vagy a közösség egymásnak adta át, ez ilyen értelemben megváltozott nagyon. Ez már valójában a 60-as évektől, a kolhozosítástól kezdve mondhatjuk, hogy ez a változás bekövetkezett, és egyre inkább ezek a tudások az intézményekbe tevődtek át. Tehát azt kell tudni, hogy a gyűjtések, a kutatók, amikor ezeket a különböző közösségekhez lementek, és az ott lévő hagyományokat rögzítették, azok utána archívumokba, könyvtárakba kerültek, és a Hagyományok Házának pont az a dolga, hogy pont ez egyik legfontosabb küldetése, hogy nem csak ezeket a könyvtárakba őrizzük, hanem hogyan lehet ezt a mindennapoknak a részévé tenni. És ilyen értelemben az intézmények, a civil egyesületek, az adott esetben a közművelődési központok, ezek mind-mind azok az iskolák, az iskolarendszerünk, ezek mind-mind azok a helyszínek, ahol valójában ezeket a hagyományokat tovább tudjuk adni.
Itt ez a kiállítás megy tovább, legalábbis a legjobbak, és ez is egy nagy szó, hogy a gyönyörű Néprajzi Múzeumban.
Így van, ugye úgy kell ezt elképzelni, hogy alapvetően alulról építkezik fölfele ez az országos népművészeti kiállítás, az élő népművészet, melynek ez a neve, és a Néprajzi Múzeumban lesz október 29-én a megnyitója, ahol valóban az van, hogy az összes régiós ilyen típusú bemutató, amely teljes Kárpát-medencében valósul meg, a legjobbak fognak aztán felkerülni a Néprajzi Múzeumban, ahol egészen októbertől 2027 áprilisáig fogja tudni megtekinteni a kedves látogatók.
Yeah.
Kis István Heves megyéből érkezett, ami rögtön beugrott az ön neve alapján, az nekem Kisgyőr.
Igen, valóban Kisgyőrben most már 6. éve ott vagyunk folyamatosan. Én magam is, és alkotótársaim is az Egyesületből. Általában 4-5-en szoktunk ott lenni, tehát az idén is készülünk Kisgyőrben.
Mert hogy ön fafaragó és szobrász, és itt többször kijött a díjátadáson is, hiszen az Egyesületét képviselte, saját érmet vagy emléket is átvett. Meséljen egy kicsit magukról, mennyien vannak, hogyan működnek.
De a mi Egyesületünk 43 éves ebben a pillanatban, 44. évében van bennem, 64 fő van az Egyesületben. A 12 éves a legfiatalabb tagunk, és a 100. évében van a legöregebb tagunk, aki nem a legöregebb, hanem a legidősebb, mondjuk így, mert hála jó Istennek, jó egészségi körben még mindig.
De azért most itt voltak fiatalok sokan, ez nagyon örvendetes.
Mindig jó látni, hogyha fiatalok részt vesznek egy ilyen pályázaton, hiszen övék a jövő. Tehát mindenképpen az kellene, hogy mennél több fiatal váljék kézművessé, és őrizze azokat a hagyományokat, amiket mindenképpen meg kell, hogy őrizzünk, hogy magyarnak maradhassunk.
Ilyen programok várnak magukra, gondolom, hogy ez az országos népművészeti pályázat, ez egy nagy mérföldkő, de hát jön a tavasz, jön a nyár, jönnek a kitelepülések.
Hát tulajdonképpen ugye ez az 5 évente megrendezett nagy országos megmérettetés, ezen részt venni már önmagában nagy dicsőség. Ha innen a régiósról tovább jut az alkotás, akkor az meg még nagyobb dicsőség az országos kiállításokon szerepelni. De hát ugye zajlik az élet az Egyesületben, nálunk is elkezdődnek a táborok, a saját fafaragó táboron kezdődik június 1-jével, aztán Kisgyőrben vagyunk bejelentkezve a következő táborba, és hát mindenféle programokat szervezünk, készülünk a mesterségek ünnepére, a kisgyőri népművészeti sokadalomba, és hát így folyamatosan telik az idő. Ősszel egy nyitott műhely programot szervezünk, ahová elmegyünk mestereinknek a látókörét bővíteni egy kicsit. Tehát mindig megvan az aktuális program.
Ön mostanában mit farag?
Én most ebben a pillanatban éppen műhelyemben egy Szent Flórián szobor készül. Tegnap avatták fel a Cserépfaluba a 48-as emlékművemet. Folyamatosan mindig van valami elfoglaltsága, ami alapján elmondhatjuk, hogy az ember nem unatkozhat, mert hiszen van mit tennie.
Azt már lehet tudni, hogy mi lesz a nyári kisgyőri projekt?
A kisgyőri projektet még nem tudom. Az előzetes egyeztetés alapján mi folytatjuk a királysétány királyait. Kékeri úrral úgy beszéltük meg, hogy az idén elkészül még 2 darab szobor.
Hogy mondjak már valamit, a királyok nevei ki lesznek írva? Ki vannak írva? Az nekem nagyon hiányzott.
Már ki vannak írva. Van egy a szobor előtt elejezve egy tábla, ahol ismertetik a királynak az életét, és ugye természetesen a neve is ki van írva már. Sőt, az alkotó is.
Köszönöm szépen, nagyon jó munkát maguknak, és tartsák együtt ezt a gyönyörű tevékenységet folytató csoportot. Köszönöm.
Én magam is köszönöm.
Beszélgető partnerem a Barkosságból jött, hány gyermekével?
3 gyermekem van.
Hát bizony még a díjkiosztáskor is ott volt az ölében, futott maga után a 3 gyermek. Meséljen egy kicsit magukról, pontosan honnan érkeztek, milyen művekkel.
A Barkó Kézműves Egyesületet képviseljük, és az az igazság, hogy mi most itt nem hoztunk magunkkal textileket, azokat a Békéscsabai Textiles konferenciára adtuk be, úgyhogy a mi pályamunkáink azok oda fognak kerülni az Országos Népművészeti Kiállítás keretében. Mi csak most a díjkiosztóra jöttünk, mi is felajánlottunk egy díjat.
Ott a Felvidéken Barkóságban mennyire lehet együtt tartani egy ilyen csoportot?
A mi területünk az Ózdi kistérség, és Felvidékre is átnyúlik, úgyhogy a Motolla kézműves baráti kör az a felvidéki részünk, akikkel 2020-ban kezdtük el a munkát, és azóta Benko Tündéjék tartják ott össze azt a közösséget, és ők azok, akik ott nagyon szép munkákat készítenek közösen.
A helyi motívum kincset fel lehet még lelni? Van kitől tanulni, vagy egymásnak adják már tovább?
Ez egy nagyon izgalmas program volt, mi 2013-ban találkoztunk Veszprémi Katával, és akkor kezdtünk el közösen gondolkodni arról, hogy hogyan lehet a Barkóságot újra felfedezni, újra újra átgondolni. Az az igazság, hogy a barkóság egy egészen elfeledett népcsoport volt. A Néprajzi Múzeumban összesen 7 darab tárgyi emlék található a barkósággal kapcsolatban, úgyhogy ennek a közös munkának az eredményeképp a Hagyományok Házával mintegy 2500 mintát lehetünk már felé, és gyűjtöttünk össze a térségünkben, határon innen és túl.
Én azt hiszem, hogy ez egy nagy családot, ugye?
Igen. Azóta egy nagyon-nagyon erős közösség lettünk, és nagyon sokat, nagyon sok kihíváson estünk át, és nagyon sok jón és rosszan, és ez mind nagyon sokat erősített a közösségünkön.
Mit jelent egy ilyen kiállításon részt venni, egy ilyen megmérettetésen, mint ez az országos kiállítás?
Ez több hónap munkája. Több hónapig dolgoznak az alkotók azon, hogy a legmívesebb munkáikat hozhassák el, és ugye nem minden kerül be, nem minden jut el ide, de tényleg azok a munkák, amik meg sem kerülhetnek, azokban is rengeteg szív és lélek van.
Három gyermeket látok, hárman vannak?
Igen.
Mellettük hogy lehet dolgozni?
Hát vannak kihívások az életemben, de az az igazság, hogy ők pici koruktól kezdve beszülettek velem, úgyhogy mindenhova jönnek velünk, és nagyon szépen tanulják. Ők ebben a népművészetben nőnek fel.
Milyen lesz a nyár, milyen programok lesznek?
Táborok, kézműves foglalkozások, mi is szervezünk, mi is megyünk, úgyhogy sok-sok izgalmas helyen ott leszünk.
Gratulálok, és sok erőt a gyermekekhez és a munkához, minden jót.
Nagyon szépen köszönjük önöknek is.
Erdőbényén a Potyek név, az benne van a levegőben. Nem lehet elmenni úgy, hogy az ember a kádárokkal ne találkozna, na de hogy egy hölgy kádár, hagyj mutassam be.
Jó napot, Potyek Zita vagyok.
Családi indítatás után választotta ezt a nem éppen nőies foglalkozást?
Igen, én és az öcsém vagyunk a negyedik generáció a családban, aki hordókészítéssel foglalkozik.
Hát azért ez erős fizikai munka, hogy tud felkészülni rá?
Hát benne van az ember gyerekkora óta, segítettem mindig apának, és akkor ez így rám ragadt. Mindig is fiúsabb lány voltam, hamarabb mentem apának segíteni a műhelyben, mint hogy mosogassak.
Na most ezek népművészeti tárgyak is, használati tárgyak is, hova helyezzük őket, a hordókat, a bényei hordókat?
Szerintem mindkettő, mert ugye borászatok vásárolnak nagy részt tőlünk, illetve már most ilyen dísztárgyaknak is lehet, ugye asztalnak is lehet hordót készíteni, sok mindenre használják.
A mai alapanyagok mellett ugyanazzal a technikával lehet dolgozni? Hát ennek nagyon-nagyon szigorú rendje van.
Amit lehetett, műveleteket gépesítettünk, főleg az anyag előkészítésnél. Van gépesítés, de alapjaiba véve a hagyományos...
Hát egy üzem van Erdőbényén, ugye?
Igen, igen, de alapjába véve a mozdulatok, a technológia az ugyanaz, mint régen, csak van egy kis gépesítés.
Mekkora a kereslet a hordókra?
Hát sajnos 2025-ös év az elég rossz lett. Mindenkitől ezt halljuk, több kádárra is, hogy a kapcsolatban vagyunk. Mindenki ezt mondja, sajnos a borászatoknak is kevesebb az eladás, így kevesebb hordót vesznek.
Igen, és hát nagyon sok borászat már alumínium tartályokban érleli a bort, és nem hordóban.
Igen, igen, nagyon sok tartályt használnak, viszont főleg itt hegy alján, ugye a testesebb borokhoz kell a fa, úgyhogy kénytelenek egy-két hordót beszerezni. De igen, nagy részt már tartályokba erjesztenek.
Meg tudják-e őrizni a hagyományokat? Most a kádár táncra gondolok, ami minősített népművészeti kincs lett.
Nagyon nehezen, sajnos ugye kevés. Erdőbénye egy olyan kisfalu, hogy mennek el a fiatalok, nem nagyon van munkalehetőség, ezáltal ugye nehéz az utánpótlása ebben a mesterségtáncba is. Küzdünk, igyekszünk, hogy fenntartható legyen.
Mit hozott most erre a kiállításra?
Én egy virágedényt készítettem.
Virágedényt?
Igen, igen.
Tehát virágtartó edényt, úgy értsen?
Igen, egy ilyen virágedényt, igen, egy virágtartó.
Hogy telik majd a nyár, mi lesz a program?
Hát én alapvetően egy borászatnál dolgozok, úgyhogy a szőlőmunka az már most elkezdődött a meccéssel. És ugye én hobbiként művelem a kádárságot, ahogy időm engedi, akkor megyek apáékhoz a műhelybe, Potyek Attila az édesapám. Ők vezetik a műhelyt. Hetten csinálják, és akkor én, ha időm engedi, akkor betársulok néha.
Köszönöm szépen, és jó munkát. Köszönöm. Magának.
Kovács Attila világbajnok cipész mesterünk, és hát ez alkalommal is képviselt egy népművészeti egyesületet.
Igen, és nem csak az egyesületet, hanem tárgyaim is vannak itt, hiszen férfi csizmákkal készültem erre a jeles napra, hiszen 5 évente egyszer hívják össze ezt a seregszemlét, ahol a népművészet területén a tárgyalkotók megmutathatják, hogy az elmúlt 5 évben milyen tárgyak születtek a kezük nyomán, és hát igazán egy rangos kiállításon lehetünk ma.
Tulajdonképpen népművészeti alkotásnak vehettünk egy gyönyörű lábbelit is, ugye? Hát azelőtt a vargák, a mesterek készítették a nép számára a cipőket, a lábbeliket.
Igen, hát ez egy külön szakág volt, a csizmadiák, vargák és a tímárok készítették a lábbeliket, amik valljuk be az 1900-as évek elejéig, szinte kifejezetten csak a csizmák és a hát bocskorok és még egy-két ilyen ma már feledésbe ment lábbeli megnevezések voltak, addig nem nagyon volt félcipő.
Borsod Iparkamara kézműves kamarájának elnökeként rálátása van a kézműves szakmára, hogy állunk? Van-e utánpótlás, életben marad-e a kézművesség?
Hát én azt gondolom, hogy teljesen átszerveződik a világunk, mint ahogy azt mindenki érzékelheti is, hogy a digitalizáció, illetve a számítógépnek a mindennapivá válásával egészen más szakmák kerültek előtérbe, és vannak bizonyos szakmák, amiken szépen lassan elsorvadnak. Mindazonáltal én úgy gondolom, hogy a kézművesség, mint olyan, az mindig megmarad, nyilván szűkül, egyre szűkül ennek is a területe, de lesznek olyan területek, meglátásom szerint, amik a mesterségből inkább művészeti ággá fognak átalakulni, hiszen egyre kevesebb lesz a képviselője, kihalnak a régi mesterek, és a felnövekvő generációk már egyre kevésbé vállalják a kézműves területeket, és lesznek valószínű, amik el is tűnnek, de én azt gondolom, hogy az igény mindig meg lesz a kézművességre, a kézműves tárgyakra, és ahogy mondtam, talán a művészeti ágakban fogják megtalálni magukat.
Hadd mutassam be, bútorfestő.
Igen, bútorfestő, népiparművész vagyok. Festett bútorkészítő, népiparművész.
Hadd kérek egy bemutatkozást.
Hutkai Tímea vagyok.
Honnan érkezett?
Regécről. Regéc, Tokaj, két laki életet élek. Ott alkotok helyileg.
Mi a munkája egy 21. századi bútorfestőnek?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én amikor elkezdtem a bútorfestést, leginkább ajándéktárgyakat, kelengyésládákat, ezekre kaptam felkéréseket, de most legutóbb években a mennyezet kazetta festés éli divatját.
Én azt hiszem, hogy a megyasszói kazettel kapcsán beszélgettünk mi már, ugye?
Igen, igen. 2024-ben a Bizsói református lelkésztől kaptam egy felkérést, hogy a Bizsolyban található könyvesháznak a mennyezetére festettem 70 darab mennyezetet.
Ez egy nagyon izgalmas dolog, hiszen a református templomok kazettás mennyezetei az szinte egy művészeti ág.
Így van, így van. Erre külön, tehát voltak, akik a bútorokat, a használati tárgyakat készítették, és voltak a mennyegző festők, mennyezett kazetta festőasztalosok.
Vajon kiktől lehet tanulni, vagy honnan lehet gyűjteni?
Tanulni, hála a jó Istennek, azért még köztünk nagyon sok mester van bizonyos tájegységeknek, hogyha például a kalotaszegi részt nézzük, vagy a felvidékieket, vagy Erdélyt, tehát vannak mesterek, akik ezeket művelik, és tőlük lehet tanulni, vagy például a Hagyományok Házában is van erre képzés. Szóval vannak mesterek, akiktől még lehet tanulni.
Mit hozott erre a kiállításra?
Erre a kiállítás, ez egy közös kiállítás, a Benkó Pállal készítettünk egy Mózes széket, vagy papi széket. Igen, ez a Mezibrovszki emlékműhely neve tartok, a Mezibrovszki Mihály által festett papi széknek a mintáját dolgoztuk fel, ami most a 21. században is megállja a helyét.
Igen, nagyon érdekes, mert a Mózes széknek a formája az autentikus forma, de a benne lévő festés az inkább folklorisztikus.
Igen, ezt feldolgoztuk, tehát itt a saját színvilágunkat. Persze hagyatkoztunk a régire, de a saját színvilágunkat használtuk.
Én azt hiszem, hogy ez fogja a népművészetet továbbvinni, hogy megpróbáljuk a korunkra hangolni.
Igen, muszáj a korban, mert hogyha most belegondolunk, minden korszaknak megvoltak a például a 16., 17., 18., tehát hogy minden mesternek megvolt a saját mintakincse, a saját színvilága, és hát a 21. századnak is megvan ugyanez.
Milyen munkák várnak önre, hogy telik majd a nyár?
Ezt így nem lehet előre megmondani, de mennyezetkazettákat is, használati tárgyakat is, ízműves táborokat is tartok, leginkább mostanság inkább oktatom, amit én is a mestereimtől megtanultam, azt adom tovább minden érdeklődő számára, aki eljön hozzám tanulni.
És egy nagyon diszkrét kérdés, meg lehet ebből élni?
Igen. Kicsit nehezebb, azért van a bizonyos évek, amikor sokkal jobban, de az ember szívvel, jelekkel, tisztelettel és alázattal csinálja, akkor úgyis megtalálják.
Benko Pál vagyok, én a Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség elnökeként vagyok itt jelen, és alkotóként is, hiszen pályáztam, a felvidéki szervezetek képviseletében jöttem erre a kiállítás megnyitóra.
És gyönyörű palóc akcentusa van, amit imád az ember, el ne hagyják. Csodálatos. Hát sokszor kiment a díjátadásra, azt hiszem sokan vannak és sokan dolgoznak.
Hál' Istennek nem csak, hogy sokan vagyunk és sokan dolgoznak, hanem szépen dolgoznak az alkotóink, és nem tudtak jelen lenni, így én képviseltem őket a díjátadásnál. Zoborai örökségőrzői hímzőműhely alkotásai voltak jelen, a Motolla kézműves baráti kör Fülek környékéről, Fülekről, és természetesen egyéni alkotók is voltak díjazva, akiknek nevében átvettem ezeket a díjakat.
És egy saját díjat is átvetted, bútorfestésért?
Igen. Nem teljesen az én díjam, mert szakmai közösség hozta létre. Az asztalosunk az Baffi Lajos és fia, ők állítottak elő, tehát ők végezték el az asztalos munkát, a festés pedig Kutkai Tímea és Jómagam készítettük. Ezek valamikori Kishont vármegye területén található gótikus templomokban lévő minták alapján készült a tervezés. Egy Mezibrocki Mihály nevű asztalos festő, vagy festőasztalos, mondjuk így, egy festőasztalosnak a motívumai az 1740-es, 50-es évekből.
Az embernek óvatatlanul az motoszkál a fejében, hogy nem léteznek a határok, főleg ha egy ilyen rendezvényre jön, hiszen annyira együtt vagyunk népművészetben, hogyan lehet ezt megtartani, ezt a szellemi közösséget?
Mindenkinek egyéni döntése, határok az emberek szívében vannak, tehát olyan nem létezik, hogy megvan írva valahol, hogy ez most ott van. Ha mi úgy érezzük, hogy együvé tartozunk, akkor együvé tartozunk, legyen az bárhol is a világon. Éljen bárhol az ember a világon. És ami bennünket összeköt, az a közös kultúra. Egyértelmű, semmi más. Mi veletlen föld, csak gazterem, megmondták annak idején az öregek. És művelni kell magunkat, kapcsolódni kell társadalmilag is, közösségileg is, és közösségekben kell alkotni elsősorban. Ez tart meg minket.
Ez a gyakorlatban hogyan kivitelezhető? Tehát hol vannak az alkotóműhelyek, hogy tudják összefogni az embereket? Mit jelent egy ilyen lehetőség, egy ilyen országos kiállítás?
Az alkotóműhelyekről Szent Györgyi Albertnak az elképzelése jut eszembe, aki a laboratóriumokról azt mondta, hogy fal nélküli laboratóriumok vannak. Ezek is fal nélküli alkotóműhelyek, hiszen a közösség az, aki alkot. Mindenki a saját maga területén, és nem biztos, hogy az a legfontosabb, hogy legyen egy alkotóházunk. Ez is egy nagyon fontos dolog, nem a legfontosabb, hanem az kell, hogy ezek az egyének megértsék egymást, tudjanak egymáson segíteni, és közösen tudjanak alkotni. Elsősorban.
Szülőföldjükön milyen megnyilvánulási lehetőségek vannak?
Hál' Istennek jók a megnyilvánulási lehetőségeink, jó kapcsolatot ápolunk a múzeumokkal, a mi térségünkben fiatal garda került a múzeumok élére, tehát a vezetőség az általában pozitívan viszonyul hozzá, még akkor is, hogyha nem magyarokról van szó. Tehát jó az együttműködés, nem panaszkodnék. Így mondom.
Kerül fel majd munkájuk a Néprajzi Múzeumban?
Ezt titok nem tudom elmondani, reménykedünk benne, hogy igen.
Minden esetre itt Miskolcon megnézhetik az önök alkotását. Igen. Köszönöm szépen, és, tartsák meg ezt az identitást. Nekünk is nagyon fontos ez.
Köszönjük szépen, ugyanezt üzenjük önöknek is.
Gergye Zoltántól, a Fügedi Márta Népvészeti Egyesület elnökétől most egy összegzést kérek. Rengeteget dolgoztak itt a Rákóczi Házban ezzel a kiállítással. Hát hogy lehet egy jelleget vonni ebből a sok gyönyörűségből?
Nehéz a dolog. Én ugye már szinte minden tárgyat kívülről tudok. Egy hét alatt, 10 nap alatt még itt dolgoztunk, megismertem őket. Egy jelleg a következő. Nagyon sok tárgy érkezett a mi pályázatunkra, meghirdetett közös pályázatra. A Hagyományok Házasa NESZ hirdette ezt meg, mondjuk így, hogy végrehajtói vagyunk ennek a projektnek. Nagyon sok tárgy érkezett, rengeteg textilanyag, a textilen belül is sok hímző, Ugye ez egy régiós pályázat, a három megyéből rengeteg hímző küldte ebbe a munkáját, ami bizonyítja, hogy ez a műfaj él és virágzik, és el kell mondanom, hogy vannak köztük fiatalok, akik művelik ezt a műfajt, és szép sikerrel, mert itt is kaptak oklevelet, díjat, dicséretet. A textilek mellett egyébként még jelentős a fazekas munkák, a nemez alkotások, de a gyöngyfűzők mindig sikert aratnak, főleg a hölgyek körében. Az összkép az biztató, a hagyományőrzés meg a tárgyalkotás területén, leginkább azért, mert valahogy az elmúlt években mindig panaszkodtunk, hogy kevés a fiatal, nincs utód. Most valahogy meglódult ez a dolog.
Ezt most láttuk itt a díjátadáson, hogy nagyon sok fiatal ment ki.
Igen, hál' Istennek örülünk neki. Hagy dicsekedjek el, hogy egy kis fiatal tagunkat, aki a nagymamájával jött néhány éve közénk, most vették fel a nádudvari fazekas, illetve a nádudvari képzőiskola fazekas szakra. Ez annyira megnyugtat, annyira boldogság. Ennek örülök a legjobban a mai napon. Ezt a hírt kaptam tőle, mert itt volt a nagyjával. Tehát ez a legjobb hír, hogy azért van matápatásunk, hál' Istennek. De az én 2-3 éve még szomorúbb voltam, vagy szomorúbbak voltunk. Most nagyon elégedettek vagyunk, és jó irányba megyünk, azt hiszem.
Igen, és azért ez egy rangos dolog, hogy itt a belvárosban, a Miskolci galériában, ami tulajdonképpen a kortárs művészetek galériája, hát el is mondták a megnyitóban, hogy íme, hát a népművészet is kortárs művészet.
Így van, mi is így gondoljuk ezt, csak mi ezt nem merjük így kitenni az ablakba, de itt a tagintézményvezető úr, a Kákuszki András, ugye ő ezt az zászlajára tűzte, évek óta vagyunk kapcsolatban vele, ő mindig biztatott minket, hogy de szívesen teret ad nekünk. Ez egyébként, ami most itt megszületett kiállítás, ez olyan 2 évvel ezelőtti ötlet volt, hogy ide jöhetünk és képviselhetjük itt a kortárs művészetet. Hál' Istennek örülünk neki, hogy vannak a városban, meg vannak szakemberek, akik díjazzák a mi munkásságunkat.
Pontos, szigorú zsűrizés alapján kerültek ide a munkák? Hány munka körülbelül, azt meg lehet mondani?
Hát így fejből nem tudom, 440 körüli tárgy érkezett a pályázatra, abból vagy 40-et, 50-et mondjuk így, hogy kizsűrizett a szakembergárda, de a nagy részét nem, az itt van, illetve egy része, mert kicsinek bizonyult ez a nagy terem is. Tehát mindenkit ügyekeztünk egy-két munkát kitenni, hogy reprezentálja a munkásságát, de kétszer ilyen terem kellene, hogy bemutassunk mindent.
Ebből megy föl a Néprajzi Múzeumba egy nagy kiállításra. Vajon hány munkát zsűriztek oda be, mert az is egy nagyon szigorú zsűrizés.
Igen, az egy kicsit szigorú volt, hiszen ott egy egész országból fognak válogatni a Néprajzi Múzeumba, ami októberben lesz, egy ilyen országos kiállítás, ez a koronája az egész éves projektnek. Nem tudom szám szerint elmondani, de nagyon sok országos, az országos nagyon sok tárgyat beválasztottak. Úgy arányaiban ugye a textilekből többet, ahogy mondtam, hogy sok textil érkezett, és az egyéb tárgyakból pedig úgy kevesebbet. De nem azért nem választották be, mert nem jók, vagy nem felel meg, hanem annyira gazdag a választék, hogy főtt a feje a zsűrinek, hogy melyiket juttassák tovább.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban a 18. élő népművészet című országos tárlatról adtunk összefoglalót. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Béli Katalin.
Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti krónikát követően. Hullámhosszán.
Napsugár, gyere már, úgy várlak, de kár, hogy az éjjel hármat csak az imént léptük át. De kibírom már álom nélkül ezt a pár órát.
Levegő, téged miért is hívlak, tudom. Érzem végig itt vagy, de több kell belőled. Mutasd hát a megújító csodás erődet.
A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az elsőben.
megint nem talál az álom. Meddig bírom én?
A hajnal ismét itt van, kopog az ablak üvegén.
A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Csak követném a szivárványt az esőben.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Egyedül
fogom majd a kezed.
Elfúj a levegő és élni is fáj. Ha állni se bírsz, pedig menni muszáj. Annyit tehetek, megígérem neked, itt leszek veled is.
Nem hagylak egyedül. Nem hagylak egyedül. Nem hagylak egyedül.